Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyan lettem, mint a zengő érsz vagy a pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből, az 58. fejezetből, a 6. verstől a 12. versig terjedő igeszakaszból. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, a mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőknek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz, újra lakhatóvá. Istenünk, tegye áldottá a mi életünkben az ő igéjét. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a tőled kapott ajándékokért, áldásokért. Ha végig gondolnánk, hogyan halmoztál el bennünket az elmúlt héten is a te ajándékaiddal, áldásaiddal, akkor nagyon sokáig kellene sorolnunk és hálát adnunk, és magasztalnunk téged mindazért, amit adtál nekünk, amit juttattál nekünk, és amit talán észre sem vettünk, és mégis a miénk lehetett, mégis részünk lehetett benne. Köszönjük az erőt, köszönjük a lehetőséget, hogy eljöhettünk erre az alkalomra, köszönjük a testvéri közösséget, köszönjük a testvéreket, akik között együtt lehetünk, és köszönjük azokat is, akik ebben az órában, talán ebben a városban, ebben az országban, vagy éppen egy másik országban, éppen talán a testvér gyülekezetben együtt adnak hálát neked, velünk együtt, talán éppen egy időben, magasztalják a te nevedet, és megköszönik ajándékaidat. Eléd hozzuk nem csak mindazt, amit kaptunk tőled, hanem mindazt, amit el is tékozoltunk, amire nem figyeltünk előképpen, amellyel nem voltunk elégedettek. Eléd hozzuk bűneinket, eléd hozzuk mulasztásainkat, eléd hozzuk szavainkat, amelyekkel bántottunk, amelyet nem gondoltunk kellőképpen át, és tetteinket is, amelyel vétkeztünk ellened, magunk ellen, fele barátaink ellen. De tudjuk azt, hogy nálad van a bűnbocsánat, nálad van a kegyelem, nálad van az újrakezdés lehetősége, nálad van az erő az újrakezdéshez, nálad van az áldás és az útmutatás. Kérjük továbbra is a te áldott szent lelkedet, ahogyan kértük már az énekben is, kérjük továbbra is, áld meg ezt az alkalmat, hogy rád figyelhessünk, az ígére figyelhessünk, a te szabadra figyelhessünk, amit te mondasz, te üzensz most számunkra. Áld meg továbbra is Isten tiszteletünket szent lelked jelenléte által. Amen.
Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely alapján az ő szent lelke segítségű hívásával hirdetem közöttetek az ő üzenetét, írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelében, a 13. fejezetben, a 8., 9. és 10. versekben eképpen. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Szeretett testvéreim, egyszer láttam egy nagyon izgalmas filmet, amit nagyon nagy szeretettel ajánlok mindenkinek megnézésre, akár az ifis korosztálynak, de szerintem már a kicsit érettebb gondolkozású kiskamaszok is meg tudják érteni ennek a filmnek az üzenetét. Ennek az a címe, nem vagyok biztos a magyar címében, talán az a magyar cím, hogy Ütközések, Crashes. És ez a film azt mutatja be, hogy az amerikai társadalomban hol vannak a tipikus ütköző zónák. Hogy a feketék és a fehérek között például állandóan megy az ellenségeskedés, akár oda-vissza. Hogy a bevándorló és a már helyben lakó között szintén megy ez az ellenségeskedés. És így sorra veszi végig ezeket az ütköző pontokat ez a film, nem véletlen a címe sem. És noha ez legjobb tudomásom szerint nem egy hívő film, de mégis valahogyan átformálódnak ezek az ütközési pontok a film végére áldott találkozási pontokká. Anélkül, hogy elmondanám az egyik legizgalmasabb részét, csak hogy nehogy valakinek lelőjem előre a poént, és akkor ne legyen már kedve megnézni, csak röviden annyit tudok ebből a filmből felvillantani, hogy van egy olyan konfliktus egy rendőr és egy fekete nő között, ami nyomán ez a nő egészen meggyűlöli konkrétan azt a rendőrt. És nyilván ilyenkor úgy vegyünk vele, hogy hát ha többet nem találkozom vele, mert roppant kellemetlen figura, roppant megalázóan viselkedett velem, és teljesen megsemmisített engem az emberi méltóságomban. Úgyhogy remélem, hogy többet nem futok vele össze. És aztán a filmnek egy nagyon sarkalatos pontján ők mégis összefutnak. És hívő emberként nem tudok nem gondolni erre, hogy Isten az, aki képes úgy átformálni az embereket, ahogyan ez a két ember viselkedik ebben a különös szituációban. Tudom, hogy ez most nagyon rejtjeles, de nézzétek meg, mert nagyon-nagyon jó film, és sokat lehet belőle kapni. Megnézhetjük akár a saját életünket is, de megnézhetjük azt is, hogy Pál apostol mit írt ebben a levélben, a római levélben, mert hogy ő is találkozik ezzel, hogy vannak ütközési pontjaink, és ezek aztán át tudnak formálódni találkozási pontokká. Pontosan ezelőtt a rész előtt, ami meglepő módon pont nem így készültünk, de pont ez volt a házasságkötési igénk, és azóta is még tanulgatjuk, hogy mit is jelent, úgyhogy külön izgalmas volt fölkészülni, hogy nektek most mit üzen ez az ige. Ezelőtt az ige előtt éppen erről beszél Pál, felsorolja, hogy hogyan kell a keresztény ember viselje magát a világi hatalommal szemben. És itt egy gyönyörű felsorolás van a 7. versben. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Itt hirtelen felkiálthat az új szövetség ismerő énünk, hogy ez olyan, mint amikor Jézus ezt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Pál föl is sorolja, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. És ezt olvastuk ugye tegnap, ez az újszövetségi kalauszer, vagy a kalausz szerint az újszövetségi ige, és ezek után azt mondja, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak hogy egymást szeressétek. És akkor lehet, hogy a tegnapi bibliaolvasó tapasztalatunk nem fér össze a maival, hogy most tartozom, vagy nem tartozom. Mert hogy ez igenis probléma volt a mindenkori ember számára, hogy kihez hogyan viszonyuljak. És az a helyzet, hogy Pál is különbséget tesz ebben, hogy az arctalan hatalomhoz nem tudok úgy fordulni, mint emberhez. Hányszor voltunk már úgy, hogy ott ültünk mondjuk egy hivatalban, ahol jó lett volna elintézni valamit, vagy akár egy okmányirodában, tegyük fel, és arra próbáltunk appellálni, hogy aki ott ül a pult túloldalán, ő is ember. Neki is vannak érzései, van családja, neki is valahol el kell intézni ugyanezeket az ügyeit. De ő ott mégis hiába arccal, és sokszor most már névkitűzővel ül, ő ott mégis az arctalan hatalmat jelképezi. Nem tudom meghatni azzal, hogy de hát sajnálom, hogy ez így alakult, nem tudom meghatni őt azzal, hogy ember vagyok, nem tudok erre appellálni. Úgyhogy akinek ezzel tartozom, az engedelmességgel, annak megadom az engedelmességet. Akinek a tisztelettel, annak megadom a tiszteletet. De Pál azt mondja, hogy amikor nem az arctalan tömeggel, vagy az arctalan hatalommal találkozom, hanem azzal az emberrel, akinek van arca, aki egyén, egy én, ahogy Adrian Plass mondja, az ő életének ő a főszereplője. Ő úgy ébred és úgy fekszik, hogy önmaga körül forog az élete. Önmaga számára ő a legfontosabb. Az én számomra ideig ő nem volt fontos, de önmaga számára mégis ő a főszereplő. Tiszteljem őt meg azzal, hogy észreveszem benne az embert. És ezt mondja a Pál, hogy ott, ahol az emberről van szó, ott viszont tartozunk a szeretettel. Ott már nem lehet kiméricskélni, hogy neki csak a tisztelettel, neki az adóval, neki ezzel, neki azzal. Nem lehet méricskélni patika mérlegen, erre is utal a prédikáció címe, hanem szeretettel kell felé fordulni. Ugyanezt teszi Pál, mint amit Jézus is tesz, mi mást is tenne az, aki Jézust követi, és Jézusnak a küldöttje, apostola. Pontosan ezt teszi, hogy radikalizálja a törvényt. Vagyis mit tesz? Visszavezeti a rádixhoz, a gyökérhez, és megállapítja ő is, mint Jézus, hogy bizony-bizony minden egyes parancsolat a szeretetből fakad. A szeretet az a gyökér, ahonnan aztán szétterülnek ezek az ágak. Az egyik a lopás felé, a másik a paráznaság felé, a harmadik az ölés, a negyedik a kívánság felé, és így tovább. De mindegyiknek a gyökere, ahonnan kinő, az a szeretet. Ezzel a szeretettel kell forduljunk az emberekhez. Na de kihez szól Pál, és kihez szól Jézus? Pál ugyan a rómabeliekhez ír, de ott azért nem a rómaiakhoz, a tőzsgyökeres rómaiakhoz ír elsősorban, hanem ott is élt rengeteg zsidó, ugye tudjuk, hogy őket üldözte ki Claudius, igencsak nagy kolóniák éltek ott, és tulajdonképpen azokhoz a zsidókhoz ír, és szól mind a kettő, akiknek ilyen törvények is adattak, mint amit fölolvastunk, vagy hallhattunk a lekcióban. És hogyha ezt próbálnánk keresztül vinni, hogy valahányszor egy hajléktalan embert látok, akkor beköltöztetem őt magamhoz, valahányszor egy ruhátlan embert látok, felöltöztetem, valahány éhezővel találkozom, mindenkit megetetnék, akkor Hát a feléig sem jutnék, és elfogyna a pénzem. Még ha nagyon gazdag lennék, akkor sem biztos, hogy mindenkinek el tudnám látni a szükségleteit. Fontos tehát ezt megnéznünk, anélkül, hogy próbálnánk elspiritualizálni a törvényt, és próbálnánk mindenáron megmagyarázni, hogy jó, ezt nem kell szó szerint érteni. Próbáljuk megnézni a lelki hátterét, hogy a régi ószövetségi embereknél nem volt azért ennyire sok olyan ember, aki nem dolgozott. Hanem voltak olyanok, akik nem tudtak dolgozni valami miatt, ők azok, akik mindig koldusként szerepelnek a Szentírásban. És persze, hogy megáll a mindenkori ószövetségi ember, még Jézus korában is, mert tudja azt, hogy az, aki vak, az nem tud dolgozni. Az, akinek valami mozgásszervi bántalma van, az nem tud dolgozni. Viszont napjainkban ez nem így van, hanem tudjuk azt, hogy például a látássérültekből lesznek a legjobb telefonközpontosok. Hibátlanul dolgoznak, ezerszer jobban, mint a látók. Ugyanígy egy csomó olyan munkahely van, ahol meghirdetnek megváltozott munkaképességűek számára is munkalehetőséget. Úgyhogy nálunk halmozottan érvényes ez, hogy így van ez benne a Szentírásban, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Nem tudunk tehát mindenkit felruházni, de valóban észre kell vegyük a szenvedőt. Észre kell vegyük azt, aki valamiben hiányt szenved, és ő mellette nem mehetünk el érzéketlenül, hanem szeretnünk kell őt. Ez tehát ennek a lelki háttere, hogy a másik emberhez való viszonyulásom, annak a mozgatórugója a szeretet. És akkor innentől kezdve nem fogok méricskélni. Van egy nagyon jó kép, úgy emlékszem az 5. hittankönyvben, ahol a 10 parancsolatot veszik a gyerekek, és ott ezt láthatjuk, hogy van 2 házikó, próbálják nagyon képiesen bemutatni a 10 parancsolatot a gyerekeknek. Az egyik az első kőtábla, a másik a második kőtábla, és mind a 2 ház egy közös alapra épül. És erre oda van írva, hogy szeress. Hogy valóban ez a gyökere minden létező parancsolatnak, és számunkra is ez a gyökere annak, hogy hogyan tudok viszonyulni a másikhoz, hogyan kell viszonyuljak a másikhoz. Nem véletlen, hogy maga Jézus is így foglalja össze a 10 parancsolatot, hogy szeresd. Összefoglalja az első kőtáblát, szeresd az Urat, a te Istenedet, és összefoglalja a második kőtáblát, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És ha ez a szemlélet és mértékváltás megtörténik, akkor a helyes mérték az mostantól kezdve nem a patika mérleg lesz, amikor kimilliméterezgetem, hogy még mi az, amit meg kell tegyek feltétlen a másiknak, vagy még mi az, amit megtehetek ellene, hogy azt tudja mondani, hogy én még semmi olyat nem követtem el, ami bűnügyi kategória lenne, vagy ami konkrétan le van írva Isten törvényében, meddig mehetek el, hol van az a vékony határmezsgye? Ez a patika mérleg szeretet, ez a patika mérleg mértéke, és ehelyett azt ajánlja Jézus is, és Pál apostol is a figyelmünkbe, hogy legyen a mértékünk a második mérföld. Legyen a mértékünk a másik arc, amit odafordítunk. Legyen a mérték az alsó ruhádat is. Nyilvánvalóan itt is érezzük, hogy azok, akik Jézus idejében éltek, azok egészen más fajta koldusok voltak, mint a napjainkban. De mégis azt ebből le tudjuk szűrni, hogy az emberek abból nem fognak érteni, hogy kicentizzük, hogy mennyit tudok neki segíteni. Mert hogy az, ami centizik, az, ami szabály, az, ami törvény, a törvény betűje megöl. A lélek pedig megelevenít. A szeretetet ne úgy képzeljük el, mint egy általános, mindenkit szeretünk, mindenkivel jóban vagyunk, mindenkire rámosolygunk érzést, hanem úgy képzeljük el, ahogyan Isten szeret bennünket, azzal a szeretettel, amit a görög nyelv az agapéval fejez ki. Ami egy komoly döntés a másik mellett, egy életigenlés, hogy akarom ünnepelni az életet. Ez az a szeretet, ami megteszi a második mérföldet is, azzal, aki engem erre kényszerít. Ez lesz az a szeretet, ami felhívja a figyelmet arra, hogy valaki itt még munkálkodik. Nem csak én magam teszem a jót, hanem valaki engem erre indít. Nem vagyok köteles, mert betű szerint nem vagyok köteles megtenni a jót, de mégis valaki engem erre indít. És ez a szeretet, ez pontosan a legelső, a lélek gyümölcse felsorolásban. A lélek gyümölcse a szeretet. És ez a lélek az, ami nagyon sokszor meg tudja mutatni a mértékét, ami tud arra indítani, hogy most ezt tedd meg, adjál neki akár pénzt, akár ruhát, akár ételt. De van, amikor arra indít, hogy azért ne adjál neki, mert ezzel most rosszat teszel vele. Sokkal rosszabbat, mint hogyha szembesül azzal, hogy nem lehet mindent. A lélek az sokszor, aki megmutatja nekünk, hogy milyen mértéke legyen a szeretetemnek. A lélek az, aki arra tud indítani, hogy noha valakivel annyira nem vagyok jóban, de mégis oda irányítja a lépteimet. Beszélj vele. Ha konfliktusod van vele, old meg. Tárd fel ezt a sebet, mert fertőzi az életedet. A lélek az, aki termi bennünk a szeretetet. A törvény ezzel szemben azt számolgatja, hogy mit követhetek még el a másik ellen. És ezzel kapcsolatban volt egy nagyon döbbenetes kísérlet, ugye egy ideje most már visszavesznek az ember kísérletekkel, de az 50-es években még nagyon szerettek kísérletezni az emberekkel, és többek között egy ilyen kísérletet is végeztek, ami úgy nézett ki a kísérleti alany számára, hogy abban a másik helyiségben ül valaki, akinek jó választ kell adni bizonyos kérdésekre. És ha nem jó választ ad, akkor icipici kis áramütéssel lehet őt emlékeztetni arra, hogy ez nem jó válasz. És a kísérleti alanyra bízták, hogy egy adott gombot nyomjon meg, illetve volt ott egy ilyen kis tekerentyű, hogy mekkora legyen az az áramerősség, aminek az ütését elszenvedi az, aki nem jó választ ad. És hát hogy nem, nyilván mindenki más be volt építve, ez a delikvens egyfolytában rossz válaszokat adott. És azok, akik kísérleti alanyként ott voltak, ugye mindig egy-egy ember, azok ezen mérgeskedtek, hogy miért nem tudja már végre a jó választ. És egyfolytában nyomták neki a gombot, hogy hát akkor kapjál áramütést, hát ha ennyire buta vagy, hogy nem tudod még mindig, akkor tessék itt az áram. És ezek az emberek elkezdték egyre feljebb is venni az áramerősséget. Megengedték nekik, hogy ha úgy látod, hogy erre a kicsire nem reagál, akkor vedd egy kicsit nagyobbra. Hát ha akkor majd észreveszi, hogy nem jó választ ad. És a kísérletben résztvevő alanyoknak a legnagyobb többsége az már olyan nagyra tekerte ezt a tekerentyűt, hogyha valóban megkapta volna azt az áramütést a delikvens, aki rossz választ ad, akkor már régen belehalt volna. Ezek, akik ott ültek, és megkapták ezt a hatalmat a másik embernek, konkrétan az élete fölött, hogy őt árammal sokkolják, pusztán azért, mert egy elméleti kérdésre nem jó választ adnak, ezek az emberek addig emelték ezt a mértéket, hogy meg is ölhették volna azt a másik embert. Eddig tud elmenni az, aki a törvénynek az alapján próbálja a másikat szeretni. Pontosan ezért nincsen rá szabály, hogy meddig mehet el az okos szeretet. Az okos szeretet bármeddig elmehet a világ végére is, hogyha az Isten lelke arra indítja. Azt mondja a K.T., a heidelbergi K.T., hogy nem csak arról szól a ne ölj, hát ugye ezzel azért ritkán találkozunk, hogy megölünk valakit, de azt mondja, hogy ne csak arra törekedjek, hogy ne öljem őt meg, hanem hogy a lehetőségeimhez képest mozdítsam elő az ő életét, segítsek rajta, ahogy tudok. Erre rendezkedjek be, hogy segítsek a másikon, hogy ilyen szeretettel forduljak felé. Pontosan erről beszél az ige is, akkor, amikor ezt mondja, hogy a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. És itt egy olyan görög szó szerepel, ami nem csak a cselekedetet jelenti, az egyes cselekedetet, hanem a munkálkodnit is jelenti. Benne van az erga. És ez pontosan azt jelenti, hogy egyáltalán ne is munkálkodjak ellene olyan módon, hogy az rossz legyen a számára. És akkor már is eszünkbe juthat, hogy hányszor van, hogy nem követek el semmi olyat, amivel engem meg lehetne fogni, nem mondok rá semmi csúnyát, nem teszek ellene semmit, nem próbálom őt elvágni, de mulasztok ellene. Amit megtehetnék, azt nem teszem meg, és egyből ránk pirít Jakab, aki azt mondja, hogy aki tehetné a jót, de nem teszi, bűne az annak. Mert hogy bizony, itt szerepel az a szó is, nem konkrétan a bűn, de a tartozás. Tartoztok egymásnak azzal, hogy egymást szeressétek. Ebből tehát az látszik, hogy ez nem opció, hogy vannak szintek a kereszténységben, és ha már egy bizonyos szintet elértél, akkor neked már segítened kell a fele barátot, és ne munkálkodj ellene semmi rossz módon, hanem ez azt jelenti, hogy minden egyes keresztény embernek kötelessége az, hogy teszi a jót. És hol használja még ezt a kifejezést az Új Szövetség? Pontosan a mi atyánkban. Amikor azt mondja, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is elengedjük a többiek vétkét, itt ugyanez a tartozás szó szerepel. Hogy én tartozom a másiknak azzal, hogy szeressem őt. Nem jó kedvemből teszem, de jó kedvel. Tartozom neki azzal, hogy szeressem őt. Mert ha nem teszem, akkor vétekké válik. Olyan ez, mint a cserkészeknél a nyakkendőre kötött kis csomó, hogy akkor aznap kell valami jó cselekedetet végrehajtani, mert a jó cserkész ott segít, ahol tud, és hogyha ezt a jó cselekedetet megtettem, kioldom a csomót, és akkor mindenki látja a táborban, hogy nekem ma már megvolt a jó cselekedet. Az a rossz hír, hogy számunkra nem csak egy-egy csomó adatik egy-egy napra, hanem egy ilyen életmódban kell éljük az életünket, hogy szeretem a másikat, hogy szeretet van bennem. És ebből a szeretetből fognak kinőni valóban, akár szó szerint is ezek a törvénycselekedetek, mert hogy ott, amikor ezt mondja Pál, hogy ebben az egy törvényben foglalható össze, akkor egy olyan szót használ, bocsánat a sok görögért, de egy olyan szót használ, amiben benne van az, hogy fej. Hogy abból a fejből, abból a kefaloszból nő ki minden más. És akkor innentől kezdve nem azon fogok igyekezni, hogy az egyes törvényeket megcselekedjem, mert akkor az nagyon sokáig fog tartani, és nem jutok a végére, hanem micsoda a törvénynek a teljessége, ismét egy görög szó, a pléroma, miben teljesedik be a törvény, mi az, amiben minden létező parancsolat megvan, ez pontosan a szeretet. Akkor, amikor az ember gazol a kertben, akkor gondolom legalábbis, hogy nem úgy szoktátok kezdeni, hogy egyenként levagdossátok a gaznak az ágait, meg letépegetitek a virágokat, és akkor utána esetleg a gyökere is kifordul, hanem gyökerestől oldjuk meg a helyzetet. És ugyanerre bátorít bennünket Pál, és nyilván Jézus is, hogy a gyökerénél kezdjük el az egészet. Ne az ágacskákat, a parancsolat ágacskáit próbáljon valahogy bele szuszakolni a szívembe, mint valami vágott virágot, mert az elhervad, hanem a szeretetnek a gyökerét ültessem a szívembe. És onnan az meg fogja teremni az összes létező parancsolatot, és így fogja betölteni Isten törvényét az életemben. A szeretetet nem csak azért kell cselekedjük, fura szóval élve, nem csak azért kell szeressük a fele barátunkat, mert Isten szeretet, hanem azért is, mert ez benne van burkoltan ugyan, de a missziói parancsban. Hogyha elmegyek a teremtett világ legvégére, akkor ott nem fogom tudni meggyőzni az embereket azzal, hogy beszélek nekik Jézusról. Nem csak azért, mert nagy esélye más nyelvet beszélnek, noha magyarok mindenhol vannak, hanem azért is, mert ahogyan egy angol mondás tartja, legalábbis én angolul olvastam ezt a mondást, lefordítva nagyjából ezt jelenti, hogy az embereket nem érdekli, hogy mennyit tudsz, ameddig nem tudják, hogy mennyire érdekelnek ők téged. Addig, ameddig nagy tudásom van, ismerem a Szentírást, és netán még pszichológiában is jártas vagyok, de nem törődöm az emberekkel, addig az emberekről lepattan mindaz, amit mondok, mindaz, amit teszek. Addig nem fogom őket érdekelni. De amikor ők maguk elkezdenek érdekelni, amikor meglátom benne a teremtett embernek a képmását, amikor meglátom benne a teremtőnek a képmását, amikor emberként tudok ránézni, és az arcát látom, akkor hirtelen meg fogja érteni, hogy miről beszélek, és hirtelen elkezdi érdekelni, hogy mi is az, amit én tudok, és amit próbálok neki hirdetni. A fele barát szeretete tehát az élet teremtésének az ünneplése és a teremtő Isten dicsérete. Hogy észreveszem az emberben az embert. Hogy úgy látom őt, mint ahogyan Isten látja őt. Látom az arcát, látom a lényét. Ebben a szakaszban, az Ézsaiási szakaszban, amit hallottunk, Ebben nagyon sokszor elhangzik, hogy ne csak görög legyen, legyen egy kis héber is, nagyon sokszor elhangzik a nefes, ami mindent jelent, meg annak az ellenkezőjét is, de nagyrészt a lelket jelenti és a személyiséget. Tehát körülbelül olyan, mint a görögben a psziché, amiből jön a pszichológia is, hogy így tekintsek a másikra. Nem úgy, hogy ő egy éhező, hanem hogy egy éhező lélek. Ne úgy tekintsek rá, mint egy elesett, szükségben lévő valaki, hanem egy szükségben lévő lélek. Hogy aki szenved, abban ugyanúgy ott van egy lélek. Ő ugyanúgy egy én. Ő ugyanúgy főszereplője a maga életének. Ugyanúgy szeretetre szorul. És ugyanúgy ugyanannak a közös atyának a képmását hordozza. Lássam meg benne az embert. És pontosan ezt támasztja alá a szerest fele barátodat, mint magadatnak a rabbinusi interpretációja, értelmezése, hogy azt mondják a rabbik, hogy ez azt jelenti, hogy szeresd úgy, mint magadat, hogy azért szeresd, mert ő olyan, mint te. Pontosan ugyanolyan. És hogyha magadat szereted, akkor a másik is szeretetre szoruló lény. Ha neked jól esik, hogy elfogadnak, hogy felemelnek, hogy nem zárnak ki, hanem meghirdetik a kegyelmet, akkor minden jel arra utal, hogy ez neki is jól esik. Hogyha neked hasznodra vált, hogy Krisztus kinyújtotta feléd a karját, sőt ki is tárta a két karját a kereszten feléd, akkor annak a másik embernek is jól esik ennek a meghirdetése, és neki is életet formál az ő addigi életében. Szeresd őt, mert ő olyan, mint te. Szükséges tehát, hogy szüntelenül emlékeztessük magunkat is, és egymást is arra, hogy teremtett emberek vagyunk. Nemrég olvastam, hogy akkor, amikor valaki sír, nagyon sokszor nem tudjuk megfogalmazni, és a tudomány a mai napig nem tudja, hogy mi is ennek a mechanizmusa. Azt tudja, hogy hol termelődik a könny, de hogy mi történik, amitől elkezd termelődni a könny, az még egyelőre csak puhatolózás. És ezt állapították meg többek között, hogy az egyik funkciója az éppen az emlékeztetés. Hogy az ellenségemet, aki rám támad, arra emlékeztetem, hogy én egy törékeny ember vagyok, ne bánts. És a társaimat pedig arra emlékezteti, hogy én egy törékeny társatok vagyok, és most elakadt az életem, és nem tudom egyedül megoldani, és ilyen módon tudok csak segítséget kérni, hogy jöjjetek és segítsetek, emeljetek fel. Ilyen tehát a sírás, és nekünk a szeretet az, ami ezt a funkciót betölti. Hogy a szeretettel emlékeztetem a másikat is, és magamat is arra, hogy emberek vagyunk, és Isten számára így volt kedves, hogy így töltsük be az ő törvényét, hogy egymást szeretik az emberek. Akár római, akár zsidó, akár görög, az embert emberként kell tekinteni. Emlékszem, hogy mennyire megdöbbentek a hittanosok, amikor nagyon a határán voltak ennek, hogy a történeteket még szerették úgy hallgatni, hogy van a jó, van a rossz, és akkor a jó is elnyeri a jutalmát, a rossz is elnyeri méltó büntetését, és a végén mindenki boldog. És már azért kezdtek kiskamaszok lenni harmadikosként, és megdöbbentek ezen, amikor Mózes megöli a rabszolga hajcsárt, agyonüti őt. És elmondtam nekik, hogy hiába nézzük úgy, hogy de hát ő gonosz volt, és Mózes pedig jó, mert hogy azt a rabszolga hajcsárt is hazavárták az övéi. Őt is várták haza, és ők is megkapták a hírt, hogy ő többet nem jön haza. Minden egyén egy én. És minden embernek van arca, amit meg kell tiszteljünk. Azt látom mostanság, hogy nagyon nagy az arctalanság, és nem csak az internetnek köszönhetően, hanem mostanában látni ilyen tendenciákat, ahol arctalan tömegek ütköznek másik arctalan tömegekkel. És azért, mert az egyik ilyen politikai irányzatot képvisel, a másik pedig olyat, azért ismerősök ugranak egymás torkának. És amikor emberként kérdez valaki vissza, hogy te tényleg ezt nekem mondod? Te a Gipsz Jakab, nekem a Gipsz Gizinek? És az ember hirtelen kizökken, hogy tényleg, hogy nekem ez ennyire fontos lenne, hogy a másik torkának ugrok konkrétan? Mostanában olyan hangok is egyre hangosabbak körülöttünk, amik az egyházat gyűlölik. De miért gyűlölik? Mert hogyha van egy arctalan tömeg, az arctalan egyház, akkor az könnyű gyűlölni, könnyű rá bármit mondani, hogy mert az egyház ilyen, az egyház olyan, az egyház pedig mi vagyunk. egy szeretetteljes emlékeztető az egyházat gyűlölőknek, hogy amikor az egyházat gyűlölöd, akkor engem is, engem a konkrét embert is gyűlölsz, mert én is a Krisztusé vagyok. Engem is gyűlölsz. Ahogyan én szeretlek téged, az is elvetendő. Amit én teszek érted, szerinted az is elvetendő dolog? Ahogyan én forgok, mozgolódom a világban és szolgálom Istent, szerinted az is elkorcsosult és kivetni való? Mutassuk meg tehát az arcunkat, és ne csak a sajátunkat, hanem azt is, aki teremtett bennünket. Mutassuk meg Istennek az arcát, mutassuk meg Krisztusnak az arcát, a krisztusi jellemet, ahogyan kiformálódik bennünk. Mutassuk meg, mert ezek, akik igencsak megnehezítik a dolgunkat, mikor őket szeretnénk szeretni, őrőlük azt mondja Pál ugyanebben a levélben, hogy a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Sóvárogják ezt a szeretetet. Sóvárogják, hogy ebben a szeretetben meglássák végre az Isten arcát. Annak az Istennek az arcát, aki teremtette őket, és aki nem feledkezett el róluk. Mi se feledkezzünk el róluk. Az a Krisztus mutatkozik meg a szeretetünkön keresztül, aki önmagát adta váltságul. És aki számára a bűnös ember viselkedése, az nem egy kifogás, hogy na ezért nem szeretem őt, hanem ez a legfőbb érv, hogy ezért szeretem őt, és ezért adom őt, azért adom ő neki magamat. Ez tehát a mi szeretetünknek is a legfőbb indoka, és az ő szeretetért, Krisztus szeretetéért igenis tartozunk egymásnak azzal, hogy egymást szeressük. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy van lehetőségünk megszólítani téged, mint közös atyánkat, és nagyon köszönjük, hogy így könyöröghetünk egymásért. Nagyon köszönjük, hogy testvérek lehetünk benned, és látod, Urunk, azt, hogy nagyon sokszor bennünk is ott van ez a testvérféltékenység, mint a gyermekek között. Mi is olyan sokszor csak arra tekintünk, hogy milyen a másik, és nem pedig arra, hogy te vagy a közös atyánk. Így kérünk most azokért, akiket különösen is nehéz szeretnünk. Így kérünk azokért, akikkel rendezetlen konfliktusaink vannak, és ezek szüntelenül mérgezik az életünket. Nagyon kérünk azokért, akik miatt nem érezzük, hogy egységes lenne a te tested. Akik miatt azt érezzük, hogy viszálykodások és megoszlások vannak. Nagyon kérünk őértük, és nem azért, hogy persze csak őket javítsd meg, és gyógyítsd ki őket ezekből a bajukból, és mi persze tökéletesek vagyunk, hanem azért kérünk, Urunk, hogy embert és embert adj egymás mellé. Engedj látnunk egymás arcát, és engedd azt, hogy tudjuk ünnepelni az életet. Tudjunk ünnepelni téged, a Teremtő Istent. Tudjuk tisztelni az embert, egyszerűen azért, mert szereted őt. Köszönjük, hogy bennünket is így szerettél az életre, hogy nem a bűneinkre néztél, hanem arra néztél, hogy mennyire nagy bajban van az életünk, hogyha ennyi bűn van benne. Nagyon kérünk azért, hogy így tudjunk másokhoz is fordulni, így tudjunk menni misszióba, ha úgy tetszik, így tudjunk tanúid lenni a föld végső határáig, hogy így tudjuk megmutatni a te arcodat. Urunk, valóban sóvárogva várja az egész világ a te megjelenésedet. Szeretnénk, Urunk, így felmutatni téged a világban. Szeretnénk így kiábrázolni téged, hogy látható legyen az út hozzád, hogy látható legyen az út a Golgotához, a Golgotai kereszthez, ahol minden bűnt le lehet tenni, és ahol minden konfliktust el lehet rendezni, ahol minden fájdalmat ott lehet hagyni. Nagyon kérünk most, Atyánk, azokért is, akik fájdalmat hordoznak, akár a testükben, a betegségük, vagy a nagyon régóta tartó és nagyon súlyos állapotromlásuk miatt. És nagyon kérünk azokért, akik a lelkükben hordoznak sebeket. Nagyon kérünk, Atyánk, a gyászolókért, akik elvesztették a szerettüket, akik szembesülnek ezzel, hogy az élet törékeny. Nagyon kérünk őértük, hogy gyógyíts be a sebeiket. Nagyon kérünk értük, hogy hordozd őket, akár rajtunk keresztül is, hogy vigasztald őket, hogy töröld le a könnyeiket, hogy adj hálaadást a szívükbe a szerettük életével kapcsolatban. Nagyon köszönjük, hogy hordozhatjuk egymás terhét, és hogy így is be tudjuk tölteni a te törvényedet. Urunk, annyira félelmetes a törvény, annyira tartunk tőle, hogyha csak a betűre nézünk, hogy nem tudjuk megtartani, hogy valamit kifelejtünk, hogy valamit nem jól teszünk, és olyan felszabadító, hogy rámutatsz, hogy a szeretetben minden benne van. Szeretnénk, atyánk, megtanulni szeretni. Szeretnénk sem nem elvakultan, sem nem ítélkezően szeretni a másikat, hanem úgy, ahogyan te szeretsz bennünket. Atyánk, nagyon sok a tanulnivalónk, és kérünk, hogy napról napra taníts bennünket. Taníts bennünket észrevenni a másiknak a szükségletét, hogy arra tudjunk válaszolni, amire valóban szüksége van. Kérünk, segíts észrevennünk a kevésbé látható sebeket. Segíts észrevennünk a nem annyira látványos hiányokat, szükségleteket. Segíts tekintenünk a lelki szükségletekre is. Atyánk, annyira sok igét kapunk tőled, annyira sok bátorítást, és hiszük azt, hogy ezeket nem csak nekünk adod, hanem rajtunk keresztül másoknak is szánod. Kérünk, hogy a te lelkeddel bátoríts fel bennünket. Kérünk, hogy a te lelked nekünk is mondja meg, hogy abban az órában mit kell mondjunk. Tégy bennünket bátor hitvallókká. Tégy bennünket lelkes hitvallókká, hogy ne csak szavakkal, hanem az életünknek a szeretett cselekedeteink keresztül megvallhassuk azt, hogy nagyon szeretünk téged. Köszönjük, hogy te is annyira nagyon szeretsz bennünket, hogy értünk adtad Krisztust. Hiszük azt, hogy ez nem csak ránk vonatkozik, hanem te valóban a világot szeretted így. Kérünk, Urunk, hogy taníts meg bennünket is, gyermekeidet is, így szeretni a világot, így szeretni a benne lévő, arccal rendelkező, teremtett lényeket. Kérünk, hogy töltsd be bennünket szereteteddel, a te szent lelkeddel, a te igéiddel, és kérünk, hogy jöjj velünk, és küldj el bennünket is ezekre a különleges missziói utakra. Taníts bennünket szeretni, atyánk. Jézusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Fennállva vegyük Isten áldását. Arról ismeri meg a világ, hogy tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás békességet.